a mi Isten tiszteletünk, úrvacsorai közösségünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Isten igéjét olvasom, hallgassuk meg Márk evangélium a 8. részéből, a 27. verstől a 38. versig Barabás Péter fogja felolvasni.
Jézus pedig eljutott tanítványaival együtt Cézára Filippi mellettévő vallatot. Úgy közben megkérdezte tanítványaitól, kinek vannak kegyelmek? Ők így felelte, Keresztelő Jánosnak, más Illésre, és még ismét másra pedig egyet a próféták közül. Jézus tovább kérdezte őket, ti, kinek vannak kegyelmek? Péter így válaszolt neki, nem Krisztus. Jézus pedig megparancsolta neki, hogy senkinek se beszéljen őt. És tanítani kezdte őket, hogy az embernek sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vélektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell ölelnie, de harmadnak fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről. Péternek, hogy félremondta őt, felvédekezte, ő azonban megfordulva, tanítványaira tekintett, megtette Péter, és ezt mondta, távozz tőlem, Sátán, mert nem az Isten szerint gondolkodott, hanem az ember. Akkor magához hívta a sorsát tanítványaival együtt, és ezt mondta neki. Ha valaki miattak én utána akar jönni, tagadja meg magát. Vegye fel a keresztjét, és kövesse engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszi azt. Aki pedig elveszi az életét én értem, és az evangéliumért, elveszi azt. Mint aztán ugyanis az ember, ha az egész világot megnyeri, de életre veszendőbe megy. Mert mit is adhatna az ember válságét. Mert ha valaki szégyel engem, és az én beszédeimet, halászai, bűnös nemzetek előtt, azt az ember fiai szégyelni fogja, amikor eljön a többi bűnségében a Szent Atyával.
Ez Isten igéje, az evangélium szavai. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy tanítványaidként mi is hallgathatunk téged. Kérünk, hogy taníts bennünket. Megvalljuk, hogy igazad van, amikor szólsz. Hát mi is olyanok vagyunk, mint a 12 apostol, hogy van, amikor azt gondoljuk magunkról, hogy mi már mindent tudunk, és van úgy, hogy egyszerű dolgok felett is értetlenkedünk, és nem értünk meg téged. Bocsáss meg nekünk ezt, Úr Jézus, bocsáss meg a mi bűneinket, és a Te szent lelked nyissa meg a mi szívünket a Te igéd előtt, adj nekünk halló füleket, értő szívet, hogy követni tudjunk Téged. Köszönjük, Urunk, hogy Te megterítetted a kegyelem asztalát, és köszönjük, hogy ez a Te asztalod, és mindenkit hívsz magadhoz, aki bűnbánatot tud tartani. Urunk, kérünk, hogy hadd lehessen az Isten tisztelet bűnbánati alkalom is, de ne csak az úrvacsorára készítő, hanem a húsvétra készítő is, hiszen mi találkozni akarunk veled újra és újra, mint feltámadott Úrral, aki közöttünk jár, akire maga is ugyanúgy számíthatunk, mint egykor az ő tanítványai. Ezért kérünk, Te formáld át a mi értetlenkedő szívünket, add, hogy követni tudjunk Téged a hétköznapokban is, engedelmes szívvel. Könyörülj rajtunk, hallgass meg bennünket. Amen. Tisztelt gyülekezet, Istennek beszéde, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben a megszentelt órában hozzátok is szólni kíván. Írva található az előbb felolvasott evangéliumi szakaszból, Márk evangélium a 8. részéből, és újraolvasom a 29. verset, amely így szólt hozzánk. Jézus tovább kérdezgette tanítványait, hát ti kinek mondotok engem? Péter így válaszolt neki, te vagy a Krisztus. Az örökkévaló tegye áldotta és gyümölcs termővégét a mi szívünkben. Amen. Foglaljunk helyet. Isten szeretett népe, kedves testvérek, Mai üzenetnek azt a címet adtam, hogy Jézus követése. Bibliaolvasó kalauzunk szerint Márk evangéliumát olvassuk, és már jó pár Isten tiszteleten haladtunk is Márk evangéliuma olvasásában. Most a családi Isten tiszteletek miatt egy kicsit megszakadt ez a sorozat, és azzal az igével szeretnék újra bekapcsolódni ebbe a sorozatba, amit akkor olvastunk, akkor volt a református kalózban a napi igénk, amikor elkezdtük a gyülekezeti házunk, parókiánk építkezésének, a területrendezésének a munkáit. És ezt olvastuk föl a mai Isten tiszteletem. Nem csak azért olvastam ezt föl újra, mert át szeretném nektek adni azt az üzenetet, amit azoknak is átadtam, annak a 20 önkéntesnek, akivel elkezdtük a favágást, hanem azért is, mert ez olyan témát hoz, ami újra és újra előjön az evangéliumban. És újra elő kell, hogy jöjjön a mi tanítványi, Jézust követő keresztény életünkben is. Ahogy mondtam, Jézus akkor kérdezgette az ő tanítványait, amikor visszatértek az ő missziói útjukról, amikor hirdették Isten országát, és tudni akarta Jézus, hogy az emberek kinek mondják őt. Úgyhogy hadd kezdem most az idézett ige végével. Jézus azt mondta, ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet, a parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön Atya dicsőségében a szent angyalokkal, ugye az utolsó ítéletben. Tehát azért is fontos tudnunk nekünk is, hogy az emberek mit gondolnak Jézusról, hogy tudjunk nekik hitelesen, érthetően tanúságot tenni Jézusról. Jézus erre hív bennünket. Jézus nem azért kérdezte a tanítványait sem, hogy valami szép dolgokat halljon önmagáról, hogy meghatódjon önmagától, hanem azért kérdezte a tanítványokat, hogy tisztában vannak-e azzal, hogy az emberek mit gondolnak róla, és hogy mit kell mondani az embereknek. A testvérek, én azt mondom nektek, hogy arról tegyetek tanúságot, úgy tegyetek tanúságot Jézusról, amit kaptatok, amit megértettetek, ami a tiétekké vált, ami a ti hitetek része lett, ami segített nektek itt az életben hittel boldogulnotok, új életre, hitre jutnotok. Hiszen az, ami rajtad segített, az, amit neked jelentőség teljessé vált, azt tudod továbbadni a másik embernek. Tudnod kell, hogy az emberek mit gondolnak Jézusról. Ha ezt a nevet mondom, hogy Jézus, akkor azt mondom, hogy örömhír az, hogy sok embernek pozitívan cseng még ez a név. De ne essünk tévedésbe, ez nem azt jelenti, hogy aki pozitívan fogadja ezt a nevet, hogy Jézus, az tudja is, hogy kicsoda Jézus. Ne felejtsük el, hogy ebben az ezoterikás, rejkis és mindenféle keszekusza gondolatokkal és filozófiával terhelt világunkban sokan tényleg szépeket mondanak Jézusról. Azt mondják, hogy egy nagy tanító volt, vagy azt mondják, hogy hát az egyik legnagyobb bölcsesség tanító volt itt a Földön. De ez nem azt jelenti, hogy tudják is, hogy kicsoda Jézus. Mert ők lehet, hogy azt mondják, hogy Jézus egy a nagyok közül. De nekünk Jézus az egyetlen egy. Nekünk Jézus nem egy a sok közül, egy a sok közül, aki kicsit segíthet rajtad, ápolhatja te lelkedet. Nem, Jézus az egyetlen egy, az Isten fia. Nincs más Istentől jött megváltó, aki által bűnbocsánatot, új életet és üdvösséget nyerhetsz. Nincs más, aki által visszanyerheted azt, amit az első Ádámban elvesztettünk. Mert az első Ádámban elvesztettük tisztaságunkat, bűntelenségünket, elvesztettük a kapcsolatunkat Istennel, és elvesztettük örök életünket. Hiszen az első emberpár bukása után mondta Isten, ne legyen az ember, ne legyen az én lelkem örökké az emberben, legyen csak az ő életének ideje 120 esztendő. Tehát azt, amit elvesztettünk az első Ádámban, csak Jézusban, az egyetlen egyben nyerheted vissza. Nincs másban bűneidnek bocsánata, nem kezdhetsz és nem is tudsz új életet kezdeni mással, és nem nyered vissza a te örök életedet, amire teremtettél. Mert Isten örök életre teremtett bennünket, halhatatlannak teremtett bennünket. A halandóságunk az nem a természetes állapotunk. A halandóságunk csak itt ebben a törékeny, rövid, földi életben természetes része az életünknek. De nem így volt a kezdetekben, hanem Isten örök életre teremtett bennünket. Jézusban, az egyetlen egyben, a felkenben nyerheted vissza azt, amit az első Ádámban elvesztettél, mert ahogy Pál apostol fogalmaz a korintusi levélben, és a zsidókhoz írt levél is megfogalmazza ezt, ő a második Ádám. Úgy, ahogy a második Ádám által jött be a bűn és a halál a világba, úgy az Isten kegyelmi ajándéka a második Ádám Jézus által az örök élet jött el ebbe a világba. Nincs más. Ő róla kell, hogy tanúságot tegyen az életünk. Tudnunk kell, hogy kicsoda Jézus, mit mondanak róla az emberek, de ami még ennél is fontosabb, tudnod kell, hogy neked személyesen kicsoda Jézus. Amikor ugye értetlenek voltak a tanítványok, ugye elmondták, hogy az emberek mit gondolnak Jézusról, hogy hát ő benne újra föltámadt Keresztelő János, vagy eljött Illés újra, vagy prófétának mondják. És ugye egyetlen egy volt a 12-ből Péter, aki megvallotta, hogy te vagy Uram a Krisztus, azaz a felkent, az Istentől jött Messiás. Akkor mit olvasunk? Jézus tanítani kezdte őket. Jézus tanítani kezdte őket az írásokból, hogy neki, egyrészt kijelentette az ő végidőkbeli nevét, ő az emberfia, ugye, aki eljön ítélni élőket és holtakat, de most, amikor a földön járt közöttünk, sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudoktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Ugye Jézus ezt az evangéliumot, mert ennyi az evangélium, röviden és tömören, hogy Jézus, ahogy meg volt írva, szenvedett, ahogy meg volt írva a prófétáknál, megölték és meghalt, és ahogy meg volt írva, ugyancsak föltámadta a harmadik napon. Ez az evangélium. És Jézus ezt ugye háromszor jelentette ki a földi életében a tanítványainak, és nem értették őt. Ugye Péter, mint valami jóságos nagymama, szalad Jézus elő, hogy Uram, nem eshet ez meg veled, jaj, ne mondj ilyeneket, Jézus. Tehát Péter is, aki egyébként fölismerte, hogy Jézus a Messiás, erről van szó, nincs más, ő az egy, az egyetlen. Ugye ő se értett meg még mindent. És ez figyelmeztet bennünket is, testvérek, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy mi már mindent tudunk és mindent ismerünk. Ugye a tanítványok is beestek ebbe a hibába, azt gondolták, hogy már ők értik Jézust, és hát ilyen butaságokat gondoltak, hogy hát majd ők lesznek az uralkodók az Isten országába, Jézus majd most kiűzi a rómaiakat, ő a trónra ül, mi meg ott ülünk körülötte, de a tróhoz legközelebb majd János meg Jakab fog ülni. Hát ilyeneket gondoltak. Azt gondoltak, hogy mindent tudtak, és egy csomó hamis ismeretük volt Jézussal. Testvérek, a bőjt, a húsvétre való készülés most is hív bennünket arra, hogy vizsgáljuk fölül a mi hitünket. Van-e hamis tanítás? Van-e olyan gondolat, ami szennyezi a te értelmedet, a te szívedet? Vagy van-e hiány, amit még nem ismersz, amit még nem tudsz Jézusról? És hogy te személyesen milyen válaszokat tudsz adni erre a kérdésre itt és most, hogy kinek, kicsoda Jézus számodra, kinek mondod őt? Gondolkodjunk el ezen a kérdéseken, hiszen Az, hogy valójában mit gondolunk, az a hétköznapokban dől el, hogy kik is vagyunk valójában. De olyan szépen kijön ebből az igéből, hogy Jézus az ő követésére hív. De azt mondja, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem. És ahogy hallottuk az evangelizációs sorozatban, Lukács evangéliuma szerint, Jézus azt mondja, hogy ha valaki nem csak, hogy nem tagadja meg magát, hanem ha nem veszi föl naponként a keresztjét, akkor nem lehet az én tanítványom. Ugye itt nem arról van szó, hogy Jézus itt mondott egy tórát, mondott egy törvényt, vagy egy szabályt, hogy aki ezeknek a dolgoknak megfelel, az lehet az én tanítványom, annak megengedem. Nem erről van szó. Jézus ugye azt mondja, az eredeti szövegben szó szerint ez szerepel a görögben, hogy nem tud az én tanítványom lenni. Tehát akinek más van első helyén a szívében, nem tud Jézus tanítványa lenni. Aki nem tud szembenézni az önmaga helyzetével, valóságával, hogy hol tart a hitében, nem tud Jézus tanítványa lenni. Aki nem veszi föl naponként a maga keresztjét, az nem tud Jézus tanítványa lenni. Nem az, hogy nem lehet, de lehet. Lehet, ha tud. Jézus azt mondja, hogy nem tudsz. Nem tudsz. Mit jelent? Mit jelent ez? Itt és János nagyon szépen tőle megszokott pontossággal emlékeztetett bennünket a reformáció nagyon fontos gondolataira. Ajánlom mindenkinek, hogy hallgassa meg a honlapunkon ezeket a ige hirdetéseket, de a vasárnapit is érdemes meghallgatni újra az anglikán lelkész testvérünk szolgálatát. De Itzés János azt mondta, hogy idézve Lutert, hogy Luther az ő tanításában, az ő a 95 tételben, de a KT-ba is az első helyére tette az első parancsolatot. Ne legyen más istened rajtam kívül, mondja az Úr. Tehát nincs más Isten, nincs más megváltó. Jézus az egyetlen egy. És a hétköznapokban se legyen más istened. Ne kövess más bálványokat. Ne legyen fontos számodra semmi más Jézusnál. Mert ha van valami fontosabb, akkor nem tudsz az ő tanítványa lenni. A második fontos gondolat, amit mondott, az az, hogy a kereszt, ami Luthertől idézte ezt is, hogy a keresztjének egész életének megtérésnek kell lennie. Kicsit hajlamosak vagyunk mi reformátusok azt gondolni, hogyha tudjuk a megtérésnek a lépéseit, és végigmentünk ezen a lépéseken, hogyha elhittük a hitünk nagy igazságait, akkor mi készek vagyunk. Akkor mi készek vagyunk, rendben vagyunk. Csak testvére, kiderül ebbe a történetből is, hogy a tanítványok se voltak készen. Péter is mindent hit meg vallott. És mégse volt hibátlan. És mégse volt kész, teljesen helyreállított, tökéletes személyiség. Ahhoz, hogy gyógyuljon az élete, követnie kellett Jézust. És Jézus figyelmeztette, hogy barátom, akkor követsz engem, ha naponként fölveszed a keresztedet. Tehát, ahogy Luther is mondta, a keresztjének élete, egész élete megtérés kell, hogy legyen. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem kell újjászületni, dehogy nem. Jézus az öreg Nikodémusnak is azt mondta, hogy újjá kell születnetek. De újjászületni egyszer kell. Egyszer kell Isten kezébe tenni az életedet, megvallani te a bűneidet, behívni Jézust az életedbe, Jézus érdemért bocsánatot kérni a bűneidre, és kérni, hogy töltsön be az ő szent lelkével, adjon neked új életet. Ezt egyszer kell. Ha egyszer idáig eljutsz lélekben, és megtetted, behívtad így Jézust az életedbe, akkor újjászülettél. De ez nem azt jelenti, hogy kész, vége. Ez megtetted a lépéseket, elhitted az igazságot, és kész vagy. Nem. Luther erre figyelmeztet, hogy ez egy tévedés. Ha azt hiszed, hogy tökéletes vagy, és a bűneid se bűneid ezután. Dehogy nem. A bűnöd az ezután is bűn lesz, ha elköveted. Abból meg kell térned újra, és újra engedned kell Jézusnak, hogy formálja az életedet. Így értette Luther, hogy a keresztény ember egész életének megtérésnek kell lennie. És így értette azt is Luther és Jézus, vagy inkább fordítva Jézus után Luther, hogy hordoznod kell minden nap a keresztedet. Mi a te kereszted, amiekkel menekülsz? Mi az a te kereszted, amitől lehet, hogy épp az Isten tiszteletre menekülsz, ilyen szép, fölemelő lelki alkalmakra? Mi ez? A munkahelyed? Vagy a családodban valaki, vagy valamilyen helyzet? Vagy a gyereked, vagy az unokád? Micsoda? Mi az a kereszt, ami neked igen nem tetszik, és nem akarod fölvenni? De Jézus azt mondja, hogy ha nem veszed föl minden nap, nem lehetsz az én tanítványom. Vagyis, vagy inkább, ahogy mondtam, nem tudsz lenni az én tanítványom. Vedd föl azt a keresztet minden nap, amit hordoznod kell, és igenis az életed szóljon a megtérésről. Mert újjászületni egyszer kell, de ha kell, ha szükséges, megtérni minden nap. Nagyon fontos gondolat volt ez, testvérek. Jézus, amikor látta, hogy az ő tanítványai milyen értetlenek, sőt mennyi hamis tudománnyal fertőzött a gondolatuk, akkor tanítani kezdte őket, hogyan? Az írások szellemébe, az írások szerint. Tehát amikor Jézus elmondta, hogy neki sokat kell szenvednie, meg meg kell öletnie, meg harmadnapon föltámadni, akkor ez nem egy új kijelentés volt. Ugye, ahogy utaltam is rá, előről szóltak az ószövetségi proféták, főleg Jeremiás. Kerekperec megmondta, hogy az Isten szolgája a szenvedő szolga lesz. Meg fogják ölni, mint egy bárányt, akit visznek a vágóhídra. De azt is megírta Ézsaiás sorszorról, hogy nem marad a halottak hazájában, nem marad teste, a lelke a sírban. Mikeás is szól erről, Jeremiás is. A tanítványoknak ismerniük kellett ezeket a proféciákat az Ószövetségből. Nem újat mondott Jézus, háromszor ismételte meg ugyanezt, tömören összefoglalva, és három után se értették igazán, miről szól. Testvérek, engedjétek, hogy az írások szellemében, az írások szerint Isten formálja a gondolataitokat, tanítson téged, mert Jézus is ezt teszi. És ez a reformációnak egy fontos gondolata, hogy mi Isten igéjének engedünk. És Isten igéje itt az embernek a földi életben, a Bibliában van közreadva. Isten mindent megadott nekünk, mindent kijelentett nekünk a Bibliában, ami az igazság és az üdvösség útjának megismeréséhez tökéletesen elégséges, ahogy mondja református hitvallásunk. Te is formáld, reformáld, igazíts helyre a te teológiádat, a te gondolataidat Isten igéjével, a Bibliával. Sőt, mindent Isten igéje szerint tegyél. Isten igéjének a szellemében élj, és építkezz lelkileg, meg fizikailag is. És itt jutottunk el ahhoz a gondolathoz, amit az építkezők szívére helyeztem pár héttel ezelőtt. Tehát mi reformátusok bármit is teszünk, Isten igéjének az akarata szerint, és annak tanítása szerint tesszük. Erről volt szó eddig, hogy hogyan tartsad tisztán a te gondolataidat, a te szívedet, a te védvonalaidat. És amikor elkezdtük a fakivágást, akkor idéztük Nehémiás prófétát is. Ugye Nehémiás könyvéről is tartottunk már sorozatot itt a templomban. És amikor Nehémiások hazaértek Babilonból, akkor szembesültek azzal, hogy az Úr városa, Jeruzsálem romokban van minden. A várfal, a templom, a házak. És csak alig páran éltek, tehát nagyon kevesen éltek a városban. Nyilvánvaló, először saját maguknak kellett házat építeni. Aztán, amikor észrevették azt, hogy az ő házaik már olyan szép, nagyok, cifrák, akkor elkezdték magukat szégyelni, hogy hát az úrháza még mindig romokban van, meg a Jeruzsálem várfala is még romokban áll, csupa rés. És bár ha rátör az ellenség, bármikor vége. És akkor észbe kaptak, hogy hát nem csak azzal kellene foglalkozni, hogy mennyire jólétben élünk, meg milyen nagy a házunk, meg milyen jól élünk, vagy mekkora a vagyonunk, hanem az Úr házával, meg a kerítéssel is törődni kéne. És akkor elkezdtek építkezni. És nagyon nehéz volt ez az építkezés, és nem sikerült egyszerre mindent megvalósítani. Nemhogy a templomot és a várfalat nem tudták együtt építeni, hanem egyedül a várfalat se tudták együttembe megvalósítani. De volt egy ütem, volt két ütem, és volt harmadik ütem, és minden elkészült végül. Elkészült a város fala, és elkészült az Úr háza is. És arról is beszéltünk, hogy amikor Isten népe építkezik így fizikailag, akkor ez egy lelki út mindazoknak a számára, akik ebben részt vesznek. A gyülekezet számára is ez egy lelki út. Nem csak arról szól az egész, hogy honnan szerzünk szponzorokat, meg mennyit adakozzunk, meg mikor van időm elmenni, segíteni, vagy nincs időm, hanem ez egy lelki út is. Mert mindazok, akik részt vettek benne, ő maguk is megerősödtek szentséges hitükben, megerősödtek a Biblia igazságaiban, megerősödtek a megváltóba vetett személyes hitben. Mi az építkezést is a Biblia, az írás szerint akarjuk folytatni. És ez azt jelenti elsősorban, hogy tudjuk, hogy bármilyen nagy erőt fektetünk is bele, bármilyen jól sikerül az adakozás, vagy éppen további pályázati lehetőség elnyerése, tudjuk, hogy ha az Úr nem építi házat, akkor hiába fáradoznak az építők. És amikor az Úr házat kezd építeni, akkor nem azzal kezdi, mint amit mi kezdtünk, vagy amivel mi kezdtünk most, hogy fát vágtunk, meg alapotás, majd alapotásunk, hanem a lelki házzal kezdi. De azt mondja az övének az Úr, hogy épüljetek föl lelki házzá, szent papsággá. És erre hív bennünket ez a csodálatos, szép metafora és kép, hogy épüljünk először lelki házzá mi magunk. Kezdjünk el belül építkezni. Hozzuk rendbe a védvonalainkat. Azaz, hogyha észrevetted, hogy rés van a pajzson, vagy hogyha a te védelmi, lelki védelmi vonalaid, a várfaladon rések vannak, hova betörhet az ellenség, akár olyan szellemi fertőzés, vagy idegen gondolat, vagy más Isten, vagy a mammon Isten, a pénz imádata, akkor hozd helyre, állítsd helyre a várfalat. Állíts helyre, tisztíts ki a gondolataidat Jézus által, hogy meglásd, hogy mi igazán fontos az életben. És ez az igazán fontos, hogy kövesd Jézust, és fölvedd naponként a te keresztedet. És ezzel elindul a belső építkezés. És amikor nehémiásék építkeztek, akkor dicsérték végig az Urat. És amikor az Úr elkezd építkezni bennünk és közöttünk, akkor a mi szánkból is illik a dicséret. Előre hálát adni az ő csodálatos jó tetteiért, és visszatekintve is hálát adni, hogy mennyi jót tett velünk az Úr. És ne felejtsük el az úton, hogy a sarokkő, az, ami az épületet, a lelki épületet, meg a kőépületet is egybe tartja, az a sarokkő Jézus Krisztus. Ő tartja egybe Isten népét. És mindent, amit teszünk, Krisztusért tesszük. Krisztus ügyéért tesszük, az ő dicsőségére, az ő országának a gazdagodására, a gyülekezet javára. Mint ahogy utaltam is rá, Nehémiásék se tudtak minden építkezést egyből befejezni, egyhuzamba. És volt, hogy híradást tettek, hogy hát elkészült félig, de aztán abba kellett hagynunk. De milyen jó, hogy nem lett vége itt az igének, hanem újra mondja az ige, leírta pontosan Nehémiás, hogy mikor, milyen hónapban újra kezdték az építkezést, és elkészült a várfal, és elkészült az Úr temploma is. Tanítványok szíve a hétköznapi életben lepleződött le. Ugye Jézus erre kérdezett rá, amikor kérdezgette őket. És az, hogy milyen lesz a hitvallásod, kinek vallod Jézust, az útközben derül ki, az életed hétköznapjaiban derül ki. Hív bennünket tehát Jézus, hogy az egész életünk megtérés legyen, és hogy a legelső helyen ez legyen a szívünkben, hogy én az Úr vagyok, a Te Istened, nincs más Isten rajtam kívül. És hogy vállald a Te keresztedet, ne dobd el, amit Isten személyesen rád szabva adott az életedbe keresztet, hanem vedd föl és hordozd naponta, mert ha ezek nincsenek ott az életedben, azt mondja Jézus, nem tudsz az én tanítványom lenni. Lehet, szabad, csak nem tudsz, nem fog sikerülni. De azt ígéri Jézus, hogy aki elveszíti, azaz hátra hagyja a régi életét én érettem és az evangéliumért, az nyer egy új életet, az mindent megnyer. Mert mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Mert mit adhat az ember váltságdíjul lelkiért? Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédemémet e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön Atya dicsőségében a szent angyalokkal. Építkezzünk lelkileg, épüljünk föl lelki házzá, szent papsággá, dicsőítsük meg az életünkkel Jézust, és hogyha fizikailag építkezünk, ha épületet építünk, akkor is Jézus a sarokkő, és azt is Isten dicsőségére, és az ő országa építésére tesszük. És hogyha Jézus megdorgál bennünket, mint ahogy megdorgálta Pétert, akkor azt a javunkra teszi, mégpedig azért figyelmeztet, hogy el ne vesszünk a világgal együtt, vagy ahogy Jézus fogalmaz, el ne vesszünk a parázna és bűnös nemzedékkel, hanem mint az övéi, az ő gyermekei, ünnepelve, dicsőítve várjuk őt, amikor ő majd megjelen újra közöttünk, amikor eljön ítélni élőket és holtakat, hogy az nekünk ne rettegés legyen, hanem dicséret, mint az ő gyermekei, úgy fogadjuk őt, úgy legyen, amen. Drága Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te tanítasz bennünket a Biblia szerint, és köszönjük, hogy arra hív bennünket a reformáció emlékéve is, hogy megerősödjünk az írás igazságaiban, a Biblia igazságaiban. Köszönjük, Jézus, hogy most is ezekben erősítettél meg bennünket. És köszönjük, hogy Te hívsz bennünket, hogy építkezzünk. Hívsz bennünket először is lelki építkezésre. Urunk, hadd lehessen a húsvét előtti időszak ilyen lelki építkezés számunkra, elcsendesedés, hogy veled újra találkozhassunk, mint feltámadott Úrral, akire ugyanúgy számíthatunk, mint egykor a tanítványai. Köszönjük ezt neked, és köszönjük, hogy hívtál bennünket, ezt a közösséget házépítésre is. Jézus, hívunk, és kimondjuk, hogy Te vagy a sarokkő, és Te tartod egybe a lelki épületet és a kő épületet is. És Te veled kezdtük, és Te veled akarjuk folytatni, és Te veled akarjuk befejezni. Ehhez adj erőt nekünk, kérünk. És közben építs meg bennünket is a hitünkbe, mert tudjuk, hogy úgy, ahogy életünk minden eseményét, örömtelés, nehéz eseményeit is a lelkünk javára, épülésére tudod fordítani, úgy az építkezést is, a Te dicsőségedre, országod építésére. Így dicsőítsd meg közöttünk magadat, Istenünk, dicsőítsd meg magadat gyógyításokkal is, annyi beteg van közöttünk, sokan emberileg nézve kilátástalan helyzetben, Te gyógyítsd az ő életüket, Szabadíts meg szenvedélybetegeinket, Urunk, az Istenfiek szabadságára. Vezest, Urunk, bennünket, és kérünk Téged, hogy hadd vegyük föl a keresztünket, mit lehet, hogy nem szeretünk, lehet, hogy menekülünk előle, de Te adtad, és Te készítetted, és nem beletörődéssel akarjuk azt fogadni, hanem a Te kezedből, hiszen Te adod. Így akarjuk a Te kezedből elfogadni az egész életünket, és így akarjuk elfogadni keresztünket is. Hadd hordjuk azt, hogy a tanítványaid lehessünk. És kérünk Téged, hogy Te mutasd meg az életünkben azokat a dolgokat, amiben meg kell térnünk, ami nem kellene, hogy úgy legyen, vagy úgy maradjon, ahogy hallottuk is a héten. Urunk, segíts meg bennünket ezekben. Hadd imádkozunk a gyászolóink vigasztalásáért. Hadd imádkozunk magyar népünkért. Hadd imádkozzunk a népekért. Forronganak a népek, és háborúk vannak, és háborúk készül. De kérünk, hogy Te adj kegyelmi időt, Te adj békességet, hogy legyen még idő sokaknak megtérni, újjászületni, a Te gyermekeid lenni. Urunk, könyörülj rajtunk, hallgass meg bennünket, Jézusért kérünk, hallgass meg csendben elmondott imáinkat is. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Vegyük az áldást, a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.